Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Minden szombaton két látszólag különböző karakterű, világlátású embert látok vendégül, hogy beszélgessünk egy jó ízűt. Nincs semmilyen előre elhatározott téma vagy kötelező vonalvezetés. Tulajdonképpen kettejük kiszámíthatatlan dinamikája alakítja majd a beszélgetést. Én mindig akkor leszek a legboldogabb, ha jelenlétem helyenként feleslegessé is válik, hiszen vendégeim nélkülem is érdeklődően és nyitottan állnak egymáshoz. Ma itt lesz velem Sali Noémi, irodalom és Budapest történész. Helytörténeti és gasztrokulturális kötetei halatlan népszerűségnek örvendenek. Sajátos és színes előadásmódja miatt rádió és tévéműsorok gyakori szereplője. Párosunk másik tagja Nánási Pál, fotós, vlogger és gasztrovállalkozó. Az Ország a Playboy férfi magazin kapcsán ismerte meg, ő volt a lap akt és sztárfotósa. Felesége Ördög Nóra, akivel két gyermeket nevelnek. Lássuk, hogy mire megyünk ma így hárman. Te nagyon szeretsz mesélni. Magadról is, vagy inkább csak a múltról?
Sajnos magamról is.
Miért sajnos?
Hát mert nem biztos, hogy az érdekli pont az embereket.
Honnan jön ez a mesélőkedv, szerinted?
Ez egész biztos, hogy az apám, akiről a Szabó Magda mondta nekem annak idején, mert hogy az ő ura, Szobotka Tibor, az apám pattársa volt 8 évig a Madácsban, és akkor ők fiatalon jobban voltak, ismerték egymást, szerették egymást, na és akkor én találkoztam a Magda nénivel, és ő mondta nekem azt, hogy fiam, az apád, hát az apád úgy mesélt, hogy ott közben bárkit érzéstelenítés nélkül vakbéllel lehetett volna operálni.
Hát akkor megvan, tőle örököltem.
Bizonnyal, csak a papának összesen 2 éve volt arra, hogy engem megtanítson beszélni, mert akkor meghalt. De ez neki szemlátomást elég volt, mert hogy állítólag én már 2 éves koromban is megállíthatatlanul szabatos kerekmondatokban kinyilatkoztattam bármit.
Ugyan mi nem ismertük egymást előtte, és mikor megtudtam, hogy majd jövünk, akkor természetesen megnéztem egy-két előadásodat, hát és annyira jó hallgatni, annyira jól meséltél, olyan váratlan szófordulatokkal, vagy szóhasználattal, hogy ilyen megdöbbentő, hogy egy művelt nő, mint ő, tudja lazán és könnyedben előadni azt az üzenetet, amit egyébként, ahogyan egyébként az iskolákba tanítani kéne ezt a egyébként sok esetben száraz tartalmat.
Köszönöm, hát örülök.
De tényleg nagyon nagy élvezetet hallgattam.
Belőled hiányzik az előadónak a lazasága? Tehát amikor más előtt kell beszélni, vagy mikrofon előtt kell beszélni, tudsz te könnyeden magadról beszélni?
Egyre jobb, mondjuk így. Tehát ez kellett egy Ördög Nóra, hogy ez bekövetkezzen velem, mert azért én alapvetően az a kis egyke kisfiú vagyok, aki az anyukája szoknyája mögé bújik. Tehát, hogy én onnan indultam.
Az mit jelent, hogy indultál? Tehát mennyire nagy volt a lemaradás? Tudod, ezt felünk érzékeltek?
Tényleg, nagyon. Tehát el tudom mondani azt a történetet, és ebből szinte mindent fogtok érteni. Az óvodában, a színjátszókör, ugye óvodában kell mindig valami kis színi előadást produkálni. Én voltam a hal.
A Néma hal.
Ez volt a szerepem. Mert ez a szerep passzolt rám a legjobban.
Na, de Morgenstern megírta a hal énekét, azt például virtuóz módon előadhatod.
Na, azt nem én vagyok. Úgyhogy igen, én egy ilyen kicsit zárkozott kisfiú voltam, és aztán nyilván a szakmám az rákényszerített, és azért ez a mai napig azért úgy van, hogy egy fényképezőgéppel a kezemben sokkal bátrabb vagyok, tehát hogy az mindig egyfajta biztonságot jelent nekem. És ezt aztán már tudom sugározni, tehát én azért alapvetően embereket, portrékat fotózok az esetek 80%-ában, és azt megfigyeltem magamon, hogy ott sokkal közvetlenebb, lazább vagyok, mint egy idegen új helyzetben. Még akkor is, hogyha soha a büdös életben nem találkoztam azzal az emberrel, aki beállt a kamerám elé.
A helyzet vagy a fényképezőgép adja maga biztosságot?
Nem tudom. Valószínűleg az, hogy én ott biztos, hogy ott abszolút magabiztos vagyok. Tudom, hogy mi fog történni, már előre látom, kb. Az első 5 percben tudom, hogy milyen emberrel van dolgom, ezt elég gyorsan leveszem. Kevés olyan, fel tudok idézni egy-két olyan szitut, amikor kudarcot vallottam.
Az mit jelent a kudarc a te esetedben?
Egy fotóművész esetén mi a kudarc?
Az a kudarc, hogy nincs egy őszinte pillanata. Vagy nem tudott ellazulni, de ezennél nyilván összetettebb, mert lehet, hogy szóval valaki már belül ellazul, de az arcára nem ült ki semmi. Szóval hogy valamilyen olyan őszinte gesztus jön belőle, amit ténylegesen ő.
De az nem biztos, hogy a fotóművész kudarca, ha ez elmarad.
Hát
szinte biztos, hogy nem.
De az enyém. Hát én ezt teljesen úgy élem meg. Az én feladatom. Tehát nekem, ha a csilláról fejjel lefelé kell lógjak, ahhoz, hogy belőle valamit én kiszedjek, hát bocsánat, de te szakmád is hasonló ehhez, hogy ha te azt érzed, hogy valakit, tehát te azt tudod, hogy te valakit megnyitottál, vagy nem.
És mihez képest? Szerintem ez nagyon fontos dolog. Mindenkinek hát megvan egy tólig koordinátája. Tehát csodát nem lehet várni egy nagyon introvertált embertől.
Ez igaz. Ez igaz. Viszont annyiban talán egyel könnyebb dolgom van, hogy a vizualitás az tehát, hogyha valaki gesztusokkal talán nem is, de mit tudom én, van egy olyan sziluettje az arcélének, ami működik úgy is, hogy csak a távolba eltekint, akkor ezekkel a biztonsági utakon csak mégis lehet egy jó képet csinálni.
Említetted, hogy 2 éves korodban elveszítetted édesapádat. Neked milyen emlékeid vannak róla azon felül, hogy tudod, hogy ő tanított megbeszélni? Bármilyen illat, kép, gesztus beívódott az emlékezetedbe?
De vannak ilyen állatka típusú emlékek. Szóval ez tök érdekes, hogy állítólag az ember ilyen 2-3 éves kora körül megél egy ilyen nagy snittet, amitől visszafelé nem tud emlékezni. Tehát, hogy ott van egy ilyen tudatos emlékezés, az mondjuk 3 éves korodból nagyjából arra emlékszel csak ugyan, és ami azelőtt volt, arra nem emlékszel. De, és tényleg nem. Szóval, hogy inkább ilyen taktilis emlék, hogy fölemel. Uh-huh. És nem úgy fog meg, ahogy a legtöbb ember gyereket megfog, hogy a hóna alá nyúl. Nem, hanem a karomat a törzsemhez szorítja, és én ott így lógok. Lógok az ő kezében, és valami elképesztő biztonság ez ott lógni.
Erre emlékszem?
Erre emlékszem, erre tisztán emlékszem, de a testemmel emlékszem az állapotra, hogy én ott lógok. A másik, hogy a papának ilyen tömör nyírott angol bajusza volt, ami hát ebben az időben menőségnek számított, és arra emlékszem, hogy megpuszil. És a bőrömön ennek a bajusznak az érintése, arra is én tök jól emlékszem. És hogyha előfordul, nagyon ritkán manapság már, hogy ilyen bajuszba ütközöm, és annyira, hogy megcsókoljuk egymást kétfelől, és ez akkor így bejön egy ilyen.
Beugrik a kép?
Nem, a bőröm.
A bőrömön.
Uh-huh. A bőröm emlékszik erre.
Az jó. Igen, van erre egy, vagy ami eszembe jutott, miközben ezt mondtad még ott, hogy arról, hogy hogyan fogott meg, hogy mikor a gyerekeim 1, 2, 3 évesek voltak, pontosabban hát 2 és 3 évesek voltak, lehet még picit előttem, mindegy, csináltam egy sorozatot, aminek az volt a cím, hogy Apa keze. És az arról szólt, így ide szereltem magamra egy kamerát, és egy napon át...
A melkasomra mondjuk a rádió hallgatókat,
bocsánat, igen. A melkasomra szereltem egy kamerát, ami fixen ott volt, és akkor egy-két napon át folyamatosan mindenféle szituációk, amik egyébként a gyerekekkel történik, hogy elmegyünk, mit tudom én, a játszótérre, vagy szóval a hétköznapi történésekben, hogy apa keze, mennyire fontos egy ilyen pici-kicsi gyereknek az életében, hogy amikor elesik, vagy amikor nem esik el, vagy csak fogod a kezét, sétálsz, és hogy elképesztő, vagy 10-12 kép, most pont újra csinálom, újra szerkeztem a weboldalamat, és előkerült tegnap ez a sorozat.
Na.
És így majd összeomlottam a gyönyörűségtől, mert annyira nyilván szuper cukik a gyerekek, most már 12, meg 11, meg 12 évesek, már nincs annyira apa kezére szükségük. Azért még van, még fogják nem, a kezemet nem. Egyébként, tehát hogy pont még nem vagyok ciki, még a suliba menet is megfogja a kezemet, úgyhogy teljesen. Úgyhogy ez valóban nekem is nagyon megvan, és van is ilyen képe, hogy így tartom a gyereket a levegőbe, és pörgetem, az annyira jó.
Neked képed fennmaradt édesapádról?
Fotó?
Fotó.
Hát nagyon sok nem, de azért igen, persze vannak róla fotók.
Ő ugye túlélte a gulágot, de egy vakbélgyulladásban halt meg, ha jól tudom.
Igen.
A gulágon, azért ez egészen hogy menesztő történet, a te anyai nagyapáddal együtt volt. Ezt jól tudom?
Bizony.
Úgy, hogy ők nem ismerték egymást.
Igen.
De hogy lehet?
Most a nagypapa, hát lényegében elkártyázta két család teljes vagyonát, és eltűnt. De úgy eltűnt, hogy nagymama rendőrséggel kerestette, hogy hova lett Imre. És akkor Imre először elment Törökországba, majd onnan elment Iránba, majd küldött vonatjegyet, és akkor nagyanyám az édesanyjával, meg a két lányal utána ment nagypapának. És ott boldogan éltek egészen addig, ameddig 1942-ben nagyapát onnan el nem hurcolták a szovjetek. Mert vasútállomás épületeket épített egy olyan területen, ami ott a szovjetek ellenőrzése alá volt vonva a bizonyos ilyen olajszállítási balék miatt. És ott nagypapa eltűnt. Na és akkor a nők hazajöttek Magyarországra, telt múlt az idő, és akkor anyámat, aki öt nyelven tudott, köztük volt a perzsa, és hát egy gyönyörű teremtés volt. Mami, őt fölvették a rádióba, körülbelül a semmire, tehát ez a Szalagy le, édes lányom, egy zsömzsömlér, a szerkesztő úrnak körülbelül ez volt a szerep eleinte, ahol megismerkedett az én már ott dolgozó rádiós újságírós apámmal, aki aztán végigcsinálta haditudósítóként a Donkanyart, aztán összeházasodtak anyámmal, és aztán a papát, ja, és akkor mikor hazajött, akkor utána ő nagyon sikeres ellenálló is volt, mindenféle ilyen antifasiszta izékben benne volt, zsidókat mentett, minden. Majd ezen érdemeire tekintettel a szovjetek névre szólóan érte jöttek, és úgy bevarták 10 évre a gulágra, mint a vihar. Na most, igen, ám, de furfangos édesapám tisztában volt vele, ugye a 2 év Donkanyar közepette, megtudta ezt, hogy a Szovjetunióban csak az orvosok viselnek doktori címet. Aki doktor, az vrács. Másmilyen doktor nincs. Tehát ilyen bőcsész doktor, jogi doktor, ilyen félelefenek nincsen olyan. Doktor, vrács. És akkor elcserélte kifelé menet a vagonban még a zsebkését, amit így is elkoboztak volna, egy fehér orvosi köpenyre. Mert neki volt egy jogi doktorátus, és minden papírjában így szerepelt. És akkor hát, mikor mondták neki aztán ott a lágerben, hogy na, Géza Gézovics, akkor itt van az üszkös végtag, ezt lehet most amputálni. Akkor édesapám hátra sasszézott 2 lépést, és mondta, hogy Párdűz, ő gyermekszem specialista, tehát ebbe igen biztos lehetett, hogy a lágerban nincsenek gyerekek. Voltak, de azért kis gyerekek nem voltak. Úgyhogy így hát ő soha életében nem amputált, így aztán most sem fog, nem fog, viszont hát hozzanak neki sebészeti szakkönyveket, és akkor majd ő felfrissíti ezt a tudását. És akkor annyi volt még mögötte azért, hogy a papa járt valóban 2 évet az orvosegyetemre, és akkor az első évesek mentőztek. És akkor papából, aki felfrissítette a tudását a lágerban, ott hát egy olyan virtigli kiváló sebész lett, hogy a kazaksztáni Karaganda melletti Spassk nevű 40 000-es lágerben. Ő ottan a Láger Kórház tüdősebészeti osztályát vezette, és én még találkoztam olyan öreg rabbal, aki akkor volt, mint egy hegyomlás, és a nyakamba zuhanva ott ordított a fülemben, mert már kicsit is süket volt, hogy hát a Géza lánya, hát édesem, az apád mentette meg az életemet. És én ott álltam 89-ben ezzel a hegyomlással a vállamon. Na és akkor a lágerben aztán egyszer csak az történt, hogy apám ottan kórházi ügyeletbe egy újonnan érkezett rabtranszportnak a romos alanyait vizsgálgatja, és akkor bejött egy ilyen szép szál idős ember, apám kérdezte tőle unottan Imja neve, mire az öreg úrnak már volt nagy láger gyakorlata, úgyhogy ő már folyosón kiszaszerolta, hogy magyar az orvos, úgyhogy vigyorogva mondta neki, hogy nem értem, fiam. Mire édesapám nagyon megkedvesedett, és kérdezte tőle, hogy hogy hívják, kedves bátyám. Mire ember mondta Francsek Imre. Mire édesapám erősen leassulva, így meg is kapaszkodott nyilván az asztal szélében, így látom a jelenetet, hogy de, és építészmérnök. És akkor hát itt meg az öreg úr fagyott le, hogy most...
Honnan tudja ezt?
Igen, de És akkor papa kikecmergett a székéből, kicsit megbiccent derékba, hogy a cserkészbe idomították erre, és mondta, hogy hát édes Imre bátyám, engedje meg, hogy bemutatkozzam, én vagyok az egyik veje. Borzasztó.
Ha már itt arról beszélgetünk, hogy találkozás az apossal, Nórával egyszer beszélgettem, Soproffesten, hosszan.
Igen.
És ő említette nekem. Igen, a végére jöttetek ti oda, igen. És akkor ő említette, ugye ő akkor egy válásban volt, egy friss házasság végén, és ti akkor egymásba szeretetek, már mint Nóra, ha jól tudom. És akkor a szülők, akik ugye Mórahalmon laknak, említette, hogy hát az első gondolatuk, mint minden szülőnek, hogy na ebből mi lesz? Neked például van ilyen ránk is tartozó, vagy elmesélhető történeted, amikor az apósoddal találkoztál, vagy az anyósoddal? Tehát amikor volt egy ilyen bemutatkozás? Csak innen jutott eszembe, amit most Noémi említett.
Volt, hát ugye ott annak az egy eléggé, hogy is mondjam, ilyen viharos egy időszak volt, mert ők nem is nagyon tudták, hogy én kicsoda, micsoda vagyok. Tehát ha emlékszem arra, hogy a Nóri anyukája, ezt később mesélte, ő maga el beütötte hogy a Google-ba, hogy akkor ki is ez a Nálási Pál, és egy kétgyerekes családapát, az aktfotós, akinek egyébként két gyereke van, és felesége, és egy szép családban él, ami hát nem volt egyáltalán igaz, tehát abban az időben a Google még nem volt elég pontos velem kapcsolatban, de ő azt hitte, tehát amikor mi találkoztunk, akkor ő azért eléggé ferde szemmel figyelték, vagyis hát izgatottan figyelték, mert valóban a Nórinak az esküvője nem volt túl távol ettől az időpillanattól, tehát ott az egy számukra eléggé nagy meglepetés volt, hogy akkor most hogy hirtelen, hogy kerülök én oda.
Tehát neked ez nehezített pálya volt? Megnyerni az ő jó indulatukat?
Azt kell mondjam, hogy végül is nem, mert két csodás ember. Tehát, hogy ők nem nehezítették meg, de azért nyilván az első pillanatban, amikor emlékszem, mert mi körülbelül pár nappal azután, hogy akkor ezt így eldöntöttük, hogy már pedig mi együtt leszünk, akkor béreltünk egy lakást, és összeköltöztünk elég gyorsan, és ott találkoztam először a szüleivel. És abszolút nyitottan és kedvesen fogadtak, de azért volt bennük kíváncsiság, tehát hogy ott egy elég sok kérdés hangzott egyáltalán. A punci fotós, de elsősorban ráadásul.
Mert hogy a Playboynak voltál a fotósa, és akkor ezt gyakran szeretted mondani, hogy a punci fotós.
Igen, mert hát ez így rám, igen, ez egy kicsit úgy rám ragadt, mert valóban nagyon sok aktot fotóztam, csak azért szerettem ezt ilyen nyilvánvalóvá tenni, hogy ne érezze senki magát kellemetlenül, hogy ha egyébként a fejében ezt gondolja, akkor én ezt feloldozom ezzel könnyedén.
Akkor neked négy gyereked van összesen?
Dehogy is, nem volt gyerekem.
Ja, jó.
Egyáltalán nem volt gyerekem, ja, okay, csak hogy jó. Ő azt hitte, és nyilván ők azt hitték, mert hogy a Google azt mondta, hogy nem volt egyáltalán gyerekünk, hanem nem volt gyerekünk. És innentől kezdve csak ahonnan ezt a történetet ki kellett kerekíteni. De nem szóval semmiképpen nem a velük való találkozás az nem volt rossz emlék, és az én apukám elég gyorsan rácsatlakozott nekem, mindig nagyon jó kapcsolatom volt a szüleimmel, sajnos anyukámat 22 éve elveszítettük, apu meg most ment el 2 éve, ami nagyon nagy szomorúság, mert ő irgalmatlanul a szerkezet része volt, vagy a fogaskerek, az egyik nagyon fontos fogaskereke volt a mi életünknek, az én életemnek nagyon, de már a mi közös életünknek is, és ott a szülők is elég gyorsan szellemileg és egyáltalán tök jól egymásra találtak anno ebben a pillanatban, amiről te beszélsz. És amikor anyu elment, hát az egy patrányosan nehéz időszak volt nyilván, és akkor apuval még inkább, de össze is költöztünk, tehát ő gyakorlatilag mellettünk lévő épületbe költözött, és akárhova mentünk, mentünk, ő mindig valahol ott volt körülöttünk, és része volt az életünknek minden szempontból.
Édesanyád váratlanul ment el?
Nem, ő egy ilyen Alzheimer-kor-szerű valamiben, sose jött diagnózis, hogy vajon mi is történt, egyszer csak elkezdett félrebeszélni, és akkor onnantól egy ilyen körülbelül két éves leépülésnek a végeredmény. Tehát nem volt váratlan, de kőkeményes,
kegyetlen. De ez borzasztó nehéz lehet.
Borzasztó. Szörnyű volt végignézni. Mert hogy eleinte nyilván mindig volt egy kis remény, hogy akkor majd ezt így, meg úgy meg fogjuk oldani, de tulajdonképpen egészen a halál pillanatáig nem volt egyetlen egy olyan orvos, aki megmondta volna, hogy mi a baja.
Tehát a mai napig nincs ez ilyen, nincs. Isten igazából definiálva, hogy mi is történt.
Valami, mintha valami Alzheimer-szerű lenne. Ez volt a... Aztán ebben persze lehet, hogy benne van az is, hogy apukám bizonyos dolgokat, vagy nem úgy mondtak el, nem tudom, de nem lehet tudni, hogy milyen valamilyen agyi problematika, az biztos.
Édesapától lested el, vagy örökölted a fényképezés szeretetét. Ezt jól gondolom?
Abszolút jól gondolod. Hát ő de hobbifotósként. Tehát
de ha ő ezt nem csinálja, akkor lehet, hogy te ezt nem választod.
Hát, szinte biztos.
Szinte biztos?
Szinte biztos.
És mit szóltak mindehhez? Hát, hogy nem ezt a puncifotós lettél, ők ezt támogatták?
Nagyon. Az első Playboy anyagon megjelent, akkor ők nagyon büszkék voltak, még anyukám is, pedig ő még ráadásul nő is, és
szóval, hogy volt egy kicsit.
Talán egy picivel prüdebb is volt.
Te nagy büszkeséggel lapozgatta.
Abszolút.
Aktokat.
És ez nagyon sokat jelentett, mert egyébként annak, amikor én ebbe belekezdtem, akkor én azt gondoltam, hogy ez én jobban gondoltam, hogy ez kicsit ciki.
Kinek a szemében?
Hát a szakma szemében. És ezt egy kicsit még ma is gondolom, hogy a szakma egy egész picit abban az időben lenéző volt ezzel kapcsolatban.
Ki a fotós, az igazi nagybetűs fotóművész a fotós cég szemébe? Tehát mit kellene csinálnod, hogy ezt ne érezd? Kit, hogy miket kellene fotóznod?
Jó kérdés. Hát a portréfotó, hát a portré és divat, mondjuk, abban a nem tudom, stílusban, vagy ahol én vagyok, vagy ahol amiből meg lehet élni, mondjuk így, az a portré és a divat, meg hát a reklám, hát a reklámfotó az. De azt hiszem, hogy ez nem feltétlenül, tehát a fotóművészet, mint olyan, az nyilván az, ami ott legfölül van a megítélés szempontjából, csak az nagyon, szóval az nehéz ügy. Én azért sokkal inkább mindig egy ilyen alkalmazott fotográfusnak képzeltem, vagy gondoltam magam.
Ez alkati törvényszerűség, gondolom.
Abszolút. A szociofotónak, vagy a riportfotónak azért ott oda kell tudni állni. Olyan feszült pillanatokban is, egy tüntetésen, vagy egy akármilyet, egy golf meccsen, hát volt egy katona osztálytársam, ez Angliában volt, ez így gyorsan mondom el egy történetet. Egy leszerelt katona volt az osztálytársam, és mi nagyon jó barátok voltunk, ő már nálam 20 évvel idősebb volt, és egy katona pálya végén lett belőle fotós, ugye ők relatíve hamar befejezik, és hát együtt mentünk el egy golfmérkőzést lefotózni. Hát gondolatot, hogy ő mint katona így tán, oda ment, és 2 méterről lefotózta a szuper golfsztárt. Én meg hátról, elnézést, ne haragudj, előre kell, bocsánat, jöhetek, tehát nekem hátulról sok-sok ember áll, a tarkójukkal csodálatosan komponált képeim vannak magáról az eseményről, neki meg megvan a téma, amiről oda mentünk. Hát ez kicsit én vagyok. Én szeretem, ha bejövünk a stúdióba, szépen elkészülünk, felkészülünk, megbeszéljük, hogy mi fog történni, és akkor abból lesz egy szép kép.
Ez itt továbbra is a világtalálkozó Salino Émivel és Námási Pállal. Amikor elvesztettétek édesapádat, akkor, ha jól gondolom, édesanyádra maradt a család fenntartó szerepe. Azért az nagyon nehéz lehetett.
Hát már sokkal hamarabb, hát mikor elvitték apámat, már akkor rámaradt. Hát. Ő 45-től üzemeltette a családot, ami akkor még ugye az ő nagyanyjával, az én dédanyámmal volt súlyosbítva, akinek szintén aztán a végére már eléggé elborult szegénynek az elméje. De hát anyám elképesztően csinálta ezt, és hát az én, már nem is mondom, hogy szégyenem, mert azért egy gyerektől szerintem egy határig lehet elvárni azt, hogy megfelelően reagáljon, vagy nem tudom. Tehát én az eszemmel pontosan tudtam, hogy miért nem ér rá, amivel nem foglalkozni. Tehát az agyammal én ezt felfogtam. Meg akkor volt egy 4 éves időszak, 8 éves koromtól 12 éves koromig, mikor ő elment Indonéziába külszolgálatra, és akkor egy évben, egy hónapot volt itthon, és én nagymamára, mint rabtartóra voltam rábízva.
Hát akkor gondolom, bezenkedtél azért, édesanyja nélkül.
Igen, nem, hát az nagyon nehéz volt. Szóval, hogy mami, hogy tudta az én kamaszkoromat átvészelni épp ésszel, azt máig nem
tudom. Annyira elborult voltál? Elszabadultál?
Egy borzalmas gyerek voltam, ilyen, igen, borzalmas voltam.
Jó, az a típus, aki haragszik a világra? Tehát perlekedik
hát mindenkivel? Persze, nagyon, hát mindenkivel minden bajom volt, igen.
De miket csináltál, ami még ránk tartozik?
Hát miket csináltam? Hát nagyon sokat hazudtam, lógtam otthonról, a fiúkkal bandáztam állandóan, mert ugye én a nagy tesóm árnyékában nevelkedtem, tehát azért ő egy nagyon fontos szereplő, ki ne hagyjuk, mert van azért nálam 11 évvel idősebb nagy tesóm, aki most már ő sincs, de azért mégiscsak nagyon is van, és akkor én mindent, tehát a kis majom a szőrapába belekapaszkodott, nagy tesó, és hát mindent akartam csinálni, amit ő, és nagyon ki voltam borulva attól, hogy egy csomó mindent nekem nem szabad csinálnom, részben azért, mert még kicsi vagyok, részben azért, mert lány vagyok, hát ez a világ legnagyobb sérelme volt. Hát
hogy te lánynak születtél?
Persze.
Tehát fiú szerettél volna lenni?
Abszolút, persze. Hát ezt, amikor körülbelül olyan, nem is tudom, 3 éves korom körül megvilágosodott az elmém a tekintetben, hogy ez nem egy átmeneti állapot, hogy én lány vagyok, hanem hogy ez így fog maradni, hogy ez mindig így lesz. Hát én 2 napig bőgtem. Hát szóval ez valami rettenetes.
De úgy gondoltad, hogy több minden van megengedve a fiúknak, vagy miért?
Hát persze, hát azért nézd, hát ezt 3 évesen azért észlelet, hogy ahhoz képest egy 14 éves mit csinálhat.
És milyen jó egy kinek lenni. Ez egy állandó vita egyébként közöttünk. A már a tesósok és a...
Jobb egy kinek szerintem.
Hát nem, addig, amíg apu el nem ment, addig jobb volt. Most én azt gondolom, hogy most 2 gyerek, nekünk 2 gyerekünk van, mert a második az totális meglepetésként ért minket, mert azt nem gondoltuk, hogy mi úgy csak úgy tudunk hip-hop is gyereket csinálni. De
mert ugye az első az egy lombik
program kerültünk. Egy hosszú lombik küzdés után, és hát, de nem félrejétes nevesség, én nyilván nagyon boldog vagyok, hogy 2 gyerekem van, de pontosan tudom, milyen egy kének lenni, és az a figyelem, amit én meg tudtam kapni, azt szerintem nagyon sokat adott. Tehát az ilyen típusú összehasonlítás, most már látom az én gyerekeim között, hogy jó, de hát neki lehet, akkor ezt nekem, tehát ez egy ilyen teljesen egyértelmű, pláne, hogyha ekkora korkülönbség is van, akkor igen, az igen, ott, igen. Ott sokkal inkább.
Na, de egy nem, hát egy nagy tesó, hát ez a világ legjobb dolga, ezt elmondhatom neked, hogy egy nagy tesó az, jó, hát, az csodálatos,
most nagyon kéne.
Nagy tesó
most
az nagyon kicset kéne. Ér. És mi nagyon szerettük egymást a bátyámmal, és ahogy a tiéd is, ahogy én is hallgattam tőled egy kicsit, hogy kivel fog beszélgetni, és akkor hallgattam beszélgetést, és ott mesélted, és ezt nagyon imádtam, hogy a két kölyök imádja egymást, és hogy ez mennyire jó, hát ez fantasztikus nagyon. Ez egy nagyon fontos dolog, szóval nagy tesó volt, és hát én anyámat szegényt alig láttam, úgyhogy ő az én nevelésembe nem nagyon avatkozott bele. Nagymama igen, nagymama zsarnokian, ami ellen én persze lázadtam.
Mit jelent a zsarnokian? Nagyon szigorú keretek között?
Hát nézd neki, nagymama 1898-ban született, és elég világos képe volt arról, hogy egy katolikus budai úri lány az milyen. És én semmilyen szempontból nem voltam olyan, és nem is terveztem, hogy olyanná váljak. És ebből komoly konfliktusok keletkeztek.
Azt mondod, hogy észre pontosan tudtad azt, hogy édesanyját, jól sejtem, ezt a 4 évet és ezt a külszolgálatot is miattatok csináltam. Nevezetesen a pénzkereset miatt.
Persze.
De később tudtál nagyvonalú lenni? Érett fejjel? Megbocsátóbb? Mert azért egy 8 és 12 év közötti lánynak, mikor miután elvesztette már az édesapját, elveszíti az édesanyját is, ha csak időszakosan is, de elveszíti, hát azért az nagyon meg tudja nyomorítani az akkori.
Igen, szóval mikor mami hazajött, és én 12 évesen ott álltam, és egy vadállat voltam, és ez csak romlott onnantól kezdve, évekig csak egyre romlott. De aztán elmentem Szegedre egyetemre, és akkor az nagyon sokat segített ebbe, mikor nem voltam már otthon. Úgyhogy akkor nekem az 5 év ott a kollégiumban, hát ez az életem egyik legcsodálatosabb időszaka volt. És aztán nagymama halála után, amikor 2-en maradtunk anyámmal, akkor tényleg nagyon, nagyon civilizáltan és barátságosan éltünk együtt, csak az volt a nagyon rossz, és ez nem is javult meg aztán soha, hogy ebből a sok családi rémtörténetből az következett, hogy egy ilyen rettenetes omerta volt, és nem lehetett kérdezni. Uh-huh. Tehát nem lehetett a nagyapára vonatkozó kérdéseket, nem lehetett föltenni, mert nagymamának ezért fájt, anyámnak meg azért fájt, apámra vonatkozó kérdéseket megint nem nagyon lehetett föltenni nekik. Voltak más családtagok, akiknek lehetett, de azért az mégse az volt. És akkor hát most üvöltve verem a fejem a betonba, hogy miért nem kérdeztem meg mamitól, hogy... De tudom közben, hogy miért nem, azért, mert nem akartam fájdalmat, mert nem akartam őt bántani azzal, hogy olyan dolgokról beszéltetem, amikről ő nem akar beszélni. És biztos neki is jobb lett volna, vagy jobb lehetett volna, hogyha áttöri ezeket a gátakat, és ebből a hallgatásból valahogy ki kecmerek, de nem kecmerget ki, és emiatt az én család történeteim sok szempontból hiányosak voltak és maradtak. És fogalmam nincs, hogy hol ismerkedtek meg. Tehát ez például így kimaradt.
És ez leírhatatlanul bánt téged, ha nem tudsz egy ilyen fontos részletet, ugye?
Hát engem ez idegesít, mert én szeretném elképzelni, tudod, azt a bált, vagy azt a zsúrt, vagy azt a családi összejövetelt, vagy mit tudom én mit, ahol nagymamának bemutatják nagypapát. Vagy nagypapa odalép daliásan, és azt mondja neki, hogy drága asszonyom, engedje meg, hogy bemutatkozzam. Tehát ezt a pillanatot én is szeretném elhelyezni egy térbe, de nem tudom, hát nem tudom. És most már ez így van.
Az életed erről szól, hogy megpróbáld ezeket a, ezeket a történeteket összesakkozni az egyéb emberek történeteit is, de csak fel a sajátod, a családod, én nyilván az.
Persze,
és nekünk a Nóri volt egyébként az, aki erre rá ébresztett, hogy lehet ilyen DNS mintával dolgozni, és tehát le lehet venni így a szájpadláshoz, és akkor elküldöd, és akkor ők megállapítják a származásodat. De van, most nem akarom a cég nevét mondani, de mindegy is, egy óriási adatbázis, amiben aztán ez bekerül, valami 38 milliárd adatból rakják össze, és akkor itt a családfát olyan gyönyörűen szépen föl lehet építeni, hogy mi pont most a napokban érkezett, meg megrendeltük magunknak, mert én is ugyanennyire kíváncsi vagyok egyébként a családom történetére, hogy ez hogyan áll össze, és attól függetlenül, hogy a DNS mintát az ember beküldeni, már azért nyilván össze lehet egy csomó adatból a családfádat állítgatni, és hát...
Volt nagy meglepetés?
Hát volt nagy meglepetés, volt brutális, és nagyon izgalmas.
És tehát abban tényleg találtál rokont? Magyarországi rokont?
Olyat találtam, hogy az én apukámnak az első, aki volt egy fél éves házassága anyu előtt. Fél évig volt egy Schiffer, Anna nevű hölgyel egy házassága, aki azt hiszem, hogy az ők gyereke, de lehet, hogy a déd gyereke, most ezt nem tudom, a Szakasics Árpádnak. Tehát vér szerint nem, de ott egy olyan család fáradt ez a Schiffer Pál gyermekeként, született Schiffer Anna volt az én apukámnak az első felesége fél évig, amíg ez tartott. Aztán egy később én találkoztam az Annával, már anyukám halála után. Tehát barátságban maradtak, és azt a szála ott egy olyan brutálisan fölépített, már jól megszerkesztett családfa van, hogy abban még hosszasan fogok azt hiszem elidőzni, mert egészen elképesztő. Szóval na, bizsergető érzés tulajdonképpen ezt így. Úgyhogy most le fogjuk venni szépen ezt a DNS mintát mindenki a családban, és aztán beillesztjük a rendszerbe, kíváncsi vagyok, hogy hova jutunk. De nagyon, ez nagyon izgi.
Hát most itt nem adásban, de azért én nagyon szívesen mondok neked ilyen csápokat, hogy milyen utakon lehet elindulni magyarországi sima adatbázisokban, amihez nem kell Amerikába küldeni, vagy akárhová a mintákat, hanem neked itt kéznél, és az interneten most már elképesztő helyekre el tudsz jutni. Igen.
Még nem sok időt töltöttem el vele.
A rém szórakoztató.
Nagyon izgalmas. Főleg azóta, amióta apu nincs, tehát hogy ez egy addig, amíg volt, és úgy vagy egy kérdés volt bennem, addig ez nem volt probléma, mert apuhoz mindig fordulhattam, és ő szerencsére megválaszolta ezeket a családi történeteket, de mióta nincs, azóta kicsit ilyen érzés, hogy hova nyúljak.
Igen. Erre értetted az előbb, hogy jó lenne egy báty, hogy most nagyon kéne?
Nagyon. Fú, most rettentő jó lenne valaki olyan, aki, mert ő nekem abszolút a gerincoszlopom volt, amit mint így kirántottak volna. Nagyon, tényleg talán most már így visszagondoltán túl jóba is voltunk.
Az mit
talán...
jelent, hogy túl jóba?
Lehet hát, túl túlságosan jóba, is, tehát hogy az embernek ezt a saját páromon látom, a Nórin, hogy elképesztő baráti körben létezik, tehát hogy nagyon sok barátja van, és mindenkivel jó, és még vagy sokkal még kapcsolatot ápol. És azt kell mondjam, hogy az én számomra apu volt az elsődleges ilyen kapcsolódási pont, vagy érzelmi.
Ha nagypánat ért, vagy
mindent, bele mindent. Mindent
ő tiltott fel először.
Abszolút, minden esetben. És ez tulajdonképpen most már nem olyan jó, persze nyilván számtalan csodás emlék, és közös élmény vele, de most hirtelen ő nincs ott, és akkor most gyakorlatilag az elmúlt két évem arról szólt, hogy próbálom fölépíteni, hogy kik azok a körülöttem lévő olyan emberek, akikkel tudok osztani.
Az nehéz?
Nagyon. Főleg 52 éves fejjel, vagy 50, szóval már nem ugyanaz.
És te nem is alakítottál ki olyan szoros baráti viszonyokat?
Vannak barátaim.
Nyilván, csak hogy de olyan is pontosult ez a nagy
mélységig, uh-huh. mélységig talán nem mentem soha senkivel, mint a saját apukámmal, amiben nekem a végtelenül természetes volt. Az elmúlt két év nem volt könnyű, és még most se az, tehát nyilván ez egy folyamatos fejlődés, vagy tapogatózás, hogy hova lehet támaszkodni.
Sőt, azért nyilatkoztál is róla, hogy terapikus segítséget is kértél.
Ja, abszolút, igen. Pont amikor fölhívtál egyébként, hogy jöjjek, akkor mentem arra a beszélgetésre, és apalikékhoz ott beszéltem erről. Valóban, hát ezt el kellett ismerjem, hogy ha valahonnan kell segítség, akkor az például egy szakember, az egy jó ötlet.
Te egy nagyon szuverén, nagyon karakán, nagyon határozott nőnek tűnsz, vagy tűntél a szemembe. Ha már erről beszélünk Palival, neked ki a támaszték? Ki a bizalmasod? Ki az, akihez te hozzá tudsz dőlni, ha baj van? Vagy ha te kétségbe esett vagy?
Hát nézd, én nem nagyon tudok most már visszaemlékezni az utóbbi, mondjuk 30 évemből, hogy úgy megrogytam volna, hogy támaszra legyen szükség. De lehet, hogy 40 az a 30. Mert anyámon láttam azt, hogy ő mindig minden helyzetet megoldott. Mindig mindenkinek az összes problémáját is megoldotta, és láthatólag a kutyát nem érdekelte, hogy esetleg Ili nincs jól, vagy hogy neki lehet, hogy neki szüksége lenne bárkire. Tehát én egy halvány vízfénye vagyok annak, amire anyám képes volt, és amit én abban az időben egyáltalán nem értem föl ésszel, és nem tudtam méltányolni se ennél fogva. Tehát én erre úgy tekintettem, mint egy ilyen adottságra, tehát körülbelül úgy, ahogy nem tudom, a ház előtt nőnek a gesztenyefák, hogy ez mi sem természetesebb ennél. És az, hogy maminak időnként baja van, meg hogy ő lehet, hogy szeretne még egyszer is férjhez menni, voltak ilyen próbálkozások, kudarcba fulladtak, vagy hogy sír, vagy ilyesmi, én nem is emlékszem, hogy láttam-e anyámat valaha sírni, szerintem nem. És én se tudom már fölidézni se, hogy én mikor bőgtem utoljára. Pedig lett volna késztetés egyszer-kétszer, de hogy így nem.
De mi tart vissza?
Az értelmetlensége.
Pedig jó, de jó pedig.
De nem csak azért csinálunk dolgokat, mert az értelmes felszólító.
Jó, hát egy csomó mindent nem csak azért csinálunk, de én tulajdonképpen el tudok én azért lazulni, meg el...
De bocsánat, ha még erről kérdezhetlek, ha azt érzed, hogy van valami, ami úgy megfacsarja a szíved, vagy a lelked, és éreznéd a késztetést is, hogy sírj, akkor elnyomod, vagy visszafogod?
El a franc egyen meg, igen, és ez most egy nagyon rossz tapasztalatom volt két éve, mikor meghalt a macskám. Hogy akkor így nagyon szerettem volna bőgni, és valamiért leküzdöttem, és rossz volt, és tulajdonképpen ezt nem tudom megmagyarázni, hogy miért már a kutya se látta volna, tehát, hogy így, na mindegy is ez. Szóval visszatérve erre, hogy én kire támaszkodom, arra van szükségem, hogy elmeséljem a bajt. És hát van egy barátnőm, akivel most azt hiszem jövőre lesz 50 éve. azért ez elég sok, mert én leszek jövőre 70, és mikor a Koleszba összeköltöztünk Szegeden, akkor voltam 20, és akkor így. Tehát ő az, akinek mindent és bármit is el tudok mondani. Nem várom, hogy megoldja, neki is pont elég baja van nélkülem is. Ő sem várja én tőlem, hogy megoldjam, de ő is elmesél dolgokat. A kimondás az nagyon, nagyon sokat segít a dolgoknak. Az elmondása csak, a puszta elmondás. Az, hogy elmondtad, igen, vagy leírtad. Magabban. Ugye ez a medve az iskola határomban. Tehát, hogy a kimondani. És az igazat kimondani, a valóságot kimondani, az egyáltalán mindig könnyű, tehát ezért kellenek olyan barátok, akiknek te tényleg a tutit meg mered mondani, és hát ha van jó, ha éppen nincs kéznél, az nem annyira jó, de hogy akkor is azért meg kell, hogy az ember álljon a saját jogon a helyén. Tehát ez, amit anyámtól én megtanultam. Ugyanakkor viszont ez most, ahogy mondod, hogy mennyire fájó apát hiánya, nekem sokkal több időm volt gyakorolni ezt, hogy mi egy apa hiány. De volt nálunk egy ilyen mondat, aminél borzasztó büntetés nem lehetett elképzelni se, amikor csináltam valami egetverő disznóságot, és anyám annyit mondott, hogy apád nagyon szomorú lenne. Jaj, és igen, akkor elvonultam egy sarokba, a szárnyam alá dugtam az orromat, és vezekeltem, és tehát ez, hogy a jelen nem lévő, de valójában nagyon is jelenlévő apámnak a megszomorítása, tehát, hogy ez egy vállalhatatlan borzalom. És ugyanez volt az apád nagyon büszke rád mondat, amit nem csak a mamitól, hanem több családtagtól is, más helyzetekben is időről időre megkaptam. És jó, ehhez kell persze egy hit, ami anyámnak megvolt, ami a családtagoknak megvolt, ami most már nekem is azt hiszem megvan, tehát, hogy van egy ilyen hit.
Isten hit, úgy érted?
Igen. És hogy ez az apád nagyon büszke rád, ez meg tök jó volt.
Igen,
onnantól kezdve, érted, hát te csinálhatsz tulajdonképp bármit, mert valami hűlőkori agytekervényedben pontosan tudod, hogy apádnak mi erről a véleménye, vagy az értékítélete. Tehát az, hogy ő a maga fizikai valóságában nincs már ott, hát ez mondjuk jónak semmiképp sem nevezhető, de hogy egy állandó jelenlétével te halálodig számolhatsz.
Ez megnyugtató, és valóban ez télem is.
És tehát, ezt hogy megéled, igen, és igen, ezzel kell megtanulni együtt élni, és szerintem így a gyász dolgában talán ez a legfontosabb, amit az embernek meg kéne, hogy mondjanak, vagy meg kéne, hogy tanulja, vagy nem tudom, hogy nem az elvesztésén kővek engeni, hanem meg kell tanulni ezzel a másfajta dimenzióban lévő személlyel egy újfajta kapcsolatot kialakítani, ami lehetséges. Erre én vagyok az eleven példa, mert én teljesen jóba vagyok apámmal is, anyámmal is, mind a kettőnek a jelenlétét nagyon is átérzem, és átélem, és tök jónak gondolom, és akkor tudod, ilyen, nem tudom, találok a szekrénybe egy nyakkendőt.
Jaj, ne is mondd, hogy Isten.
Igen. De hogy nem az van, hogy az nem már nekem most, hogy így elönti a könny a szememet, és így na odáig azért elmegyek, hogy a könny a szemet el tudja önteni, hanem hogy egy ilyen pillanatnyi boldog hogy né, a papa nyakkendője. Az igaz mondjuk, hogy maminak a téli kabátjait, meg az összes ruháját akkor szétosztottam a családban, meg odaadtam a szeretett szolgálatnak, mert úgy éreztem, hogy nem fogom kibírni, hogy kinyitom a szekrényt, és ott vannak a tárgyai, ezt nem bírom ki, és tényleg nem is bírnám ki. De egy ilyen nyakkendő, vagy a maminak a horgoló tűi, vagy a bármi, ami azért hát nyilván egy olyan lakásban élek, amiben így volt ideje halmozódni ezeknek a jelenléteknek. Tehát ezek a tárgyak, ezek ilyenkor örömet okoznak. Vagy egy ilyen bevillan egy pillanat, hogy anyám megáll a dolgozószoba ajtajába, kezében egy karalábéval, és a következő mondat hagyja előző ajkát. Megtaláltam a Spice-ban ezt a karalábét, mely a mai ebéd gerincét képezi. És így zokogtunk a röhögéstől, és mami elment és főzött egy karalábélevest. És eszembe jut a semmiről a karalábé, vagy ott van a spájzban a karalábé, hogy akkor ez jön be.
Azt tegyük hozzá, hogy te abban a lakásban, házban élsz, ahol...
Ahol születtem.
Ahol születtem.
Igen.
Ugyanazok a bútorok is vesznek körbe?
Hát nézd, a bútorok közül sok minden lecserélődött azért az idők során, mert mami 1947-ben költözött oda, hát gondolhatod, hogy azért nincs meg minden bútor, amik között én ott voltam, de van egy csomó olyan bútor, amik az én gyerekkoromban már ott voltak.
Ez fontos, hogy ezek a kellékek vegyenek körbe?
Hát ki nem dobnám őket semmi pénzért, vagy nem jutna eszembe, hogy eladjak ezekből bármit is, mert ugye ott van apám íróasztala. Hát a papa íróasztala, ez egy akkora tabu volt, hogy az rettenetes.
Ahhoz nem lehetett hozzá.
Hát nem lehetett, hát annak a fiókjaiba matatni, pratálni, ahogy anyám mondta, hát annál szigorúbban tilos dolog szinte nem létezett a lakásban. És akkor a tesóm halálakor ott álltam én, és hát vagy két évig nem mertem hozzányúlni az íróasztalhoz. Nem mertem birtokba venni. Letettem az új helyére, vagy hát kértem az embereket, hogy akkor ide, most új helye lett az öreg íróasztalnak, ide tegyék. Odaültem, míg rátettem a kezemet, és ültem elég hosszan így, hogy most akkor, kedves öreg íróasztal, legyünk már most egymásé így. És ezzel a végtelen óvatossággal akkor így birtokba vettem őt. Szóval a tárgyaknak van lelkük, és én azt van, tiszteletbe
van,
tartom.
Van nálunk a fotók azok, amik persze nyilván egyéb tárgyak is egy csomó, de hát fotóból, mondhatod apukám, és nagyon sokat fotózok, már én is nagyon sokat, és most azt a furcsa játékot játszottam a saját lelkemmel, hogy régi fekete-fehér képeket anyuról meg apról, amikor még ők fiatalok voltak, ugye ma már meg lehet AI-jal mozgatni ezeket.
Jaj.
Tehát, hogy akár beszínezed, és utána egy videót csinálsz, hogy azokat úgy, ez a neten biztos láttatok.
Ez ötszerás egy kicsit.
Igen, nem? Csak olyan volt benne, nem tudom, miután én nagyon sokat foglalkozom az AI-jal, meg nyilván a képalkotás, videófotó, tehát ez a hétköznapi, tehát nagyon könnyen tudom ezt megoldani, mert ez a munkám egy része. És így nem bírtam megállni, hogy ne próbáljam ki, és hát
hátborzongató. Igen, láttam én is ilyen felvételeket.
Nagyon izgalmas, de hát igen, szóval ezektől a tárgyaktól, ezek nem lehet, tehát nem lehet csak úgy elengedni, vagy elbúcsúzni tőlük, vagy szóval lefesteni sem, meg szóval nagyon nehéz. Apunak a laptopja nagyon intenzíven használta a számítógépet, és még megvan a laptopja, gyakorlatilag az utolsó kereséseit még meg tudnám nézni, hogy mit keresett a Google-in, de nyilván idáig nem mentem, hogy akkor ez fú. Kemény.
Milyen érdekes, hogy most olvasva az interjúkat, szinte mindig kettőtökről beszélsz.
Igen. Persze nagyon összeolvadtunk itt az elmúlt 17 évünkben, ha a Nórira gondolsz.
Abszolút, igen. Én írtam tegnap valakinek, hogy szinte ilyen példaadóan nagy az egység, és ezt láttam is tánunk titok közelről, egyszer-kétszer, hogy kevés ilyen párt látok, akinél úgy nagyon érződik az, hogy ez a két ember szereti egymást.
Igen, hála jó Istennek. Ez egy jól sikerült találkozás volt. Én néha azon gondolkodom, hogy vajon ez, ha hamarabb találkozunk, akkor is így lett volna, vagy sem, valószínűleg nem.
Miért? Hát korán találkoztok, és akkor meg kellett érni ahhoz, hogy...
Lehet, igen. Nem tudom, hát nyilván sosem fogjuk megtudni, de ez egy jól sikerült kombó. Ettől függetlenül azért az elmúlt két év a párkapcsolatunkat is erősen próbára tette, azért azt el kell áruljam, és ez nem semmilyen módon nem rossz értelemben, csak pont ez a változás, vagy ez az átalakulás, ami bennem vagy bennünk történt, az itt most kellett kapaszkodni a Nórival is, hogy szóval össze kellett kapaszkodjunk ahhoz, hogy ez menjen.
De minden rendben?
Minden szuper, persze, nem. Sőt, hát nagyon is csak megerősített minket, azt hiszem ez.
Lehet, hogy nagyon rosszul gondolom, de szerintem azért a ti kettőtöknek a dinamikája is érdekesen alakulhatott. Te egy nagyon sikeres ember voltál és vagy, és még egyszer mondom, ne enged, hogy bebeszélj magamnak, de az elmúlt években Nóri nagyon feltört. Erre azért te utaltál egy-két interjúban. És azon gondolkodtam férfiként, hogy azért ehhez kell nagy vonalúság, férfiként is, kell, hogy én egy háttér legyek,
igen,
és az Ördög Nóra úgy kiragyogjon ebből a kapcsolatból, és mindenhez én büszkeség béli sérülés nélkül tudjak tökéletes társ lenni.
Ez egy feladat. Ezt jól látod, ezt nem látod rosszul, ez abszolút egy feladat, de büszkén vállalom. Azt kell mondjam, hogy én a Nórinak a zsenialitása, amit szinte minden áldott nap látok, ahogyan az életét intézi, és ahogyan emberekkel beszél, és ahogy a munkáját végzi, meg ahogy a gyerekekkel van, meg egyáltalán. Szóval, hogy ő egy ilyen csodálnivaló lény. UFO, szoktam őt, nem túl kedvesen, de egyébként egy kicsit egy ilyen UFO, hogy ez honnan, főleg az az elképesztő mennyiségű energia, ami benne van, azt mindig csodáltal vagyok. Nyilvánvalóan férfi, és azért is mondtam, amit az előbb mondtam, hogy az elmúlt két év, amikor is apu kikerült a képből, akkor én ott elindultam lefelé, és ott az hatása volt. Pont épp azért, mert én mindig nagyon szépen balanszban tartottam magunkat, és én a mai napig óriás csodálattal vagyok, és mindig megyek, és legszívesebben őt. Tehát ő nekem abszolút múzsa. Az a mennyiségű fénykép, ami erről a nőről készült, annak a publikum csak a 1,5%-át láttak.
Hallom, hogy az irodában is az ő képei vannak
jelenleg. De tehát, hogy szenvedélyesen szeretem őt fotózni, mindenhogy, és ez nagyon örömet ad neki, is imádja, ő is imádja, tehát ez egy olyan kapcsolódás közöttünk, maga a fotózás aktusa, hogy ezt illet. Szóval nagyon egymásra találtunk ilyen szempontból is, úgyhogy én tényleg csodálattal vagyok iránta, és ez visz.
De jól jönne most a szakmai egódnak egy olyan felkérés, abszolút, feladat, abszolút, amely újra megképeződne benned, és adna valami olyan fajta szakmai önbecsülést, aminek most a hiány vagy egy picit.
Igen. Az a baj, hogy egy kicsit el vagyunk csúszva, és pont az én szakmám, ahol most tart, mert itt az előbb az élet egy kicsit belekevertem, ahol pillanatnyilag a fotográfia tart, és az a mennyiségű dolog, amit én az elmúlt 30 évemben lefotóztam, gyakorlatilag mindent és mindenkit, mindenhogy. Tehát, hogy olyan mennyiségű képen van, pont az előbb emlegettem, hogy így dolgozom újra a weboldalamat, és olyan képek kerülnek elő, már el is felejtettem, hogy szóval, hogy egy kicsit úgy vagyok, hogy én már ezt egyszer-kétszer ezt a hegyet már megmásztam. És valószínűleg egyébként a folytatás az kellett volna legyen, ez hosszú ideig így volt, hogy a külföld újra szóba jön, és akkor az tudott volna még egy ilyen továbblépés lenni, de azt meg nyilván a család miatt semmilyen körülmények között nem vállaltam, vagy vállaltuk volna. Ráadásul úgy, hogy van egy feleségem, akinek a szakmája egy idegen nyelvű országban, az nem tud hol. Tehát ebben van egy pici áldozat, azt hiszem, de tulajdonképpen mégsem, mert közben meg úgy, ahogy van, ez egy boldog kiegyensúlyozott élet volt, és van is.
Meg legyen is.
Lesz is.
De jó, hogy itt voltatok, nagyon jól beszélgettünk, én nagyon élveztem.
Hát köszönjük.
Nagyon szépen köszönjük. Mai vendégpárosunk Sali Noémi és Nánási Pál volt. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel, Mihok Péter és Rózsa Egyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.